A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 344. énekünk első két versét énekelve, szenteltessék, Uram, a te szent neved. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom az igét. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ma a keresztelő után lesz egy kis színdarab, hittanos évzáró van, és a gyerekek készültek ezzel, és ennek a mondani valója nagyon fontos. Az a mondani valója, hogy becsüljük meg a nem látványos és kicsiny szolgálatokat. És hogy tulajdonképpen Istennek is ezekkel szolgálunk elsőképpen. Hát amikor a keresztelőben fogadalmat teszünk, hogy gyermekünket Isten szerint neveljük, akkor ne arra gondoljunk, hogy majd leültetjük őt, és szép bibliafelolvasásokat tartunk nekik, meg együtt imádkozunk vele. Ennek is meg lehet a helye, ez is szép, ez is jó, szükséges. De amikor Jézus a keresztelésre hív, akkor azt mondja, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ebben az van, hogy nem csak az ünnepnapokon. Hogy nem elsősorban akkor van a feladat, amikor nagy ünnepélyesen kell valamit neki adni Istenből, hanem hogy a hétköznapokban kell adnunk neki az Isten szeretetét. Ezt mindig el szoktam mondani az előkészítőn is, hogy amikor törődünk a gyermekkel, és megadjuk, amire szüksége van, akkor az Isten gondviselő szeretetét adjuk neki. És ez vésődik be a szívébe, hogy ez a világ egy jó hely, ahol rólam gondot viselnek. És Istenről jó fogalma lesz. És amikor rendre tanítjuk, akkor ez nagyon fontos, hogy rendet fog látni ebben a világban, mert ez a világ egy terv, az Isten terve. És amikor elront valamit, akkor meg kell tanítani, hogy kérjen bocsánatot. Hát ezekben az apró, pici dolgokban kell helyt állnunk, mert így lesz keresztjénné nevelve a gyermek, hogyha jól csináljuk a dolgunkat. Ehhez viszont nekünk kell az Istennel való kapcsolat ápolása. Mert különben nem fogunk tudni következetesen helyt állni ezekben az ismétlődő nehéz feladatokban. Különben sokkal több mindent fogunk elrontani, ezért szükséges az Istennel való közösség ápolása, újra meg újra ráfigyelni, itt lenni a gyülekezetben, naponta rászánni a nap kezdetén legjobb egy pár percet, hogy beállítsuk magunkat a helyünkre, az Isten szeretetébe, megköszönjük neki az új napot, és kérjük az ő segítségét. Ezek nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy a hétköznapokban tudjunk helyt állni, mert ez a feladat, és ehhez kívánok sok erőt mindnyájuknak. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, csodálatos ajándékodért, az életért. Megköszönjük neked ezeknek a gyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyákkal ott voltál a szülés nehéz időszakában is, és köszönjük, hogy ott akarsz lenni mindnyájunkkal a nevelés, emberré formálás nehéz időszakában is. Segíts, hogy igényünk legyen a te erődből, szeretetedből meríteni újra meg újra, és rád figyelni, hogy a következő nemzedéket neked tudjuk nevelni. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, és mondjátok el velünk együtt az apostoli hitvallást helyünkről fölkelve. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre, akarjátok-e először is, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Benedek keresztes Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. Énekeljük a megkezdett 344. énekünknek a harmadik és negyedik verseit. No azért ti mindnyájan kisgyermekek, ne féljetek, de Istent dicsérjétek. No azért ti mindnyájan kisgyermekek, ne féljetek, de Istent dicsérjétek, mert irgalmas szent fiáért ti néktek. A keresztség erről bizonyság néktek. Megkérem a kedves keresztelős családokat, mert itt majd a színdarab lesz, hogy mindenképpen be kell üljenek a padba, a gyülekezet körébe, ott azon az oldalon vannak még helyek. Legyenek szívesek ezt megtenni. Mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, kedves gyülekezeti tagunktól, özvegy Balogh Gáborné Geiger Gizella, 90 éves testvérünktől, valamint Fejér József, 78. évében, és Botló Csaba, 53. évében elhunyt testvérünktől. Azt is hirdetem, hogy gyülekezetünknek ismét halottai vannak, Szőkéné Lozsán Ildikó testvérünk pünkösd vasárnap elhunyt, temetésének időpontja még nem tudható. Iratterjesztő testvérünk Timár Éva gyászolja férjét, Timár Lajost. Az ő temetése pénteken 13:15-kor lesz római katolikus szertartás szerint a csepeli temetőben. Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló családok számára. A mai istentisztelten megkereszteltük Balogh László István és Balogh Enikő Hajnalka, Benedek István és Léna Bíborka nevű gyermekeit, valamint Forró Lajos és Mosolygó Zsuzsanna Elizabeth nevű gyermekét. Szentlélek segítse a családokat a keresztjén nevelésben. Mai tanévzáró istentiszteletünkön hittanosaink szolgálnak egy rövid színdarabbal, hamarosan meg lesz ez, fogadjuk őket szeretettel. A héten gyülekezetünk Kékkereszt csoportja alakulásának évfordulóját ünnepli itt a templomban, úrvacsorás istentisztelettel a szokott kedd 17:30 időpontban. Az alkalom után fenn a gyülekezeti termünkben filmvetítéssel és kötetlen beszélgetéssel egybekötött szeretett vendégség lesz. Mindenkit szeretettel várnak mind a templomi, mind a fönti alkalomra, tehát kedden a szokott időpontban 17:30-kor. Jövő vasárnap az istentisztelet után fiataljaink ebéddel várják gyülekezetünk tagjait és családjukat, hogy a szokásos istentiszteleti alkalmon túl az ismerkedésre, beszélgetésre lehetőséget kínáljanak. Kérjük, hogy aki tervezi részvételét jövő vasárnap istentisztelet után az ebéden, az a kiáratnál, ha még nem tette volna meg, jelezze ezt nekünk, hogy az étel mennyiséget tervezhessük. A kiáratnál lesznek az ívek, amelyre fel lehet iratkozni, illetve a fiam segít is ebben, aki ezt igényli. Napközis gyermektáborunk előkészítő megbeszélése is jövő vasárnap, az istentisztelet után lesz. Ezt a tábort a Kazinczy iskolában tartjuk, augusztus 8-ától 12-ig. Jelentkezési lapok a hivatalban vagy a hitoktatóktól kérhetők. Várjuk a ki- és beköltözéshez az autós és gyalogos segítségeket, és azokat, akik süteményt tudnak sütni, őket is szeretettel várjuk a jövő vasárnapi megbeszélésre is. Most pedig egy rövid türelmet kérünk, amíg átrendezzük itt a terepet a színdarabhoz.
Elmúlt újra egy esztendő, és az Úr megőrzött. Iskolába, mikor mentem, ő mindig velem jött. Őrizte a lépteimet az utca forgalmában, és ott volt a szívemben a kármerre jártam. Mit hoz majd az új esztendő, az nem az én gondom. Hogyha baj fenyegetne tán, Jézusnak elmondom. És ő szólt hozzám, eltűnt, a két karját kitárta. Gyermekeknek nyitva áll az ő szép országa.
Milyen szép az élet,
milyen öröm élni.
Csicsergő madár jön csodákról mesélni, pillangó kergetőzni, méhen göngicsélni, milyen szép az élet, milyen öröm élni.
Dicsőség a mi nagy teremtőnk nevének, felé száll az illat, felé száll az ének, tőle hull a halmat.
Nap meleg sugárja, szent akaratából ragyog fűre fára. Tőle hull a harmat, tőle száll a szellő, simogató lágy illatot lehellő.
A nap fényt az árnyat hű kezével méri.
Minden kicsi szél kicsi jóságát dicséri.
Az én fejem mindig a nap felé fordul és hirdeti, halandó, tekints fel a porból, tekints fel a napra, tekints fel az égre, onnan jön segítség nyomorra szükségre. Így dicsérem Isten szívem büszkén dobban, én szolgálom a legeslegjobban.
Micsoda merészség, hát mi nem szolgálunk, napra forgó akar külön lenni nálunk, hisz illatod nincsen, az enyém, ha árad, üdít és vigasztal szám, mint az imádat, Isten is megérzi ott fent a magasban, én szolgálok néki a legeslegjobban.
Én előttem mertek eként vélekedni, királynőtök fölé mertek emelkedni. Én legszebb remeket teremtő kezének, legtöbb dicsőséget én szerzek nevének. Szépséggel, illattal, jó és rossz napokban én szolgálok néki a legjobban.
Én a bársonyos színmunki sárvácska vagyok. Szolgálom ott én is azzal, amit adott. Három színű ruhámban vigasztult a bánatban.
Ugyan könnyű nektek jól öntözött kertben vígan ékeskedni. Nézzetek meg engem, napsütött a rúnán, lángol a virágom, a száj idején is ünén Istent áldom. Virulva dicsérem a sivár homokban, én szolgálok neki a leges legjobban.
Mezők gyermeke, ékesen fehérem, veletek szolgálom, veletek dicsérem, szírmaimat, ha kibontom, a tájat fehérbe borítom, fehér ruhám tisztaság utat, én szolgálom legjobban az urat.
Néki harangozunk, csilingelünk, mi is erdő, hűvös, mélyén, hegyek tetején is. Hány kéz kulcsolódik hangunk szavára, akaratlanul is könyörgő imára.
Megsejtve az Isten, mennyi szív megdobban, mi szolgálunk neki a legeslegjobban.
Versengünk veletek, miért vetekednénk, hálás szívvel érezzük, teremtünk kegyelmét, csendben illatozva, hófehéren állunk, övé a dicsőség, ha ezzel szolgálunk.
De szépek vagytok mind, mi szép virágok, titeket színnel és illattal megáldott. S amíg így szolgáltok, tarkán, ékesen ti, engemet kismohát észre sem vesz senki. Nem hasonlítom magamat hozzátok, csodálkozva nézem tündöklő ruhátok. Egy az én bánatom, semmim nincs, amivel Isten szolgálhatom. A nagyok, a szépek szolgálják őt. Igen, de hogyan szolgáljak én? Egy ügyűn, kicsinyen.
Ó, mennyivel kisebb, egyszerűbb vagy nálunk.
Szegény, szegény moha, szívünkből sajnálunk.
Egy vándor halad át az erdő szélén. Mennyi tarka virág, s ruhát, ékességet mindegyiknek a teremtő Isten ad, és a kis virágok meg is szolgálják ám ezt a nagy jóságot. Virág szívük boldog, nagy hálára dobban, melyik szolgál vajon a legeslegjobban? A legszebb a rózsa, vagy a harangvirág, az juttat eszünkbe templomot és imát, vagy talán a fehér lilium, ilyen fehérre mossa meg a szívünket az Úr Jézus vére. De itt a pipacs, a szegfű, a kedves árvácska.
Hát a kismohát senki meg se látta, hajoljatok csak le, nézzétek meg jobban, mennyi szépség a kis csillagokban. Szerényen itt áll, hogy nagy hitre segítsen, a legkisebbel is így gondol az Isten.
Ó, milyen
nap eközben lement.
Sötét van mindenfelé,
nézzétek csak, ott halad a fáradt vándor hűvös erdő mélyén, szaporázza lépteit, hogy hamar hazaérjen, de az ösvény csak nem akar kivilágosodni, nem akar a falu tornyára elmosolyogni.
Olyan idegen a tájék, jaj!
Eltévedtem, borús az ég, merre tartok, északnak vagy délnek? Ki mutat nekem helyes irányt, hazavivő utat?
Borús égen, sötét erdőn haszalni is kutat, fohászkodik bűnben, attal fohászkodik kérve. Hát, amint úgy ránéz, a fák moha lepte törzsére, felragyog a vándor szeme, hála ki a szívében.
Jó apámtól hallottam még régen, északnak néz minden fának mohával belepett törzse, áldott légy kis útmutató.
Biztos léptekám megindul a bizonyos irányba, megáldja a morsvákat, megáldja minnyáját. Már integet is felé kis paluja tornya.
De jó hazatérni, kis családdal vígan Isten jóságát dicsérni.
A parányi kismoha így szolgál Istennek, így szolgálhat neki a legkisebbik gyermek. Kicsikre is ő bíz munkát, nem csak a nagyokra. Hány eltévedt vándor vár a szolgálatokra. Áldva légy te kedves moha, egyszerű parányi, taníts minket kicsinyen és hűséggel szolgálni.
Akkor kicsinyen, ahogy van, a kismoha szolgál a legjobban.
Igen, a legkisebb is tud legjobban szolgálni.
Ó, miért is néztünk le, kicsiny moha téged? Megáldotta Isten a te kicsinységed.
Ki
kis szívem, elbírod a nagy boldogságot, szolgálhatod te is, mennyei királyod. Így tud használni Isten a legnagyobb. Úgy örülök most már, hogy legkisebb vagyok.
Szolgáljunk egyformán, legyünk jó testvérek, Teremtő Úrunké legyen a dicséret, dicsőség a mi Teremtőnk nagy nevének.
Dicsőség a mi Teremtőnk nagy nevének.
Turmezei Erzsébet Isten kezében. Felvett az Isten az útporából, s kezéretet, félénk, ázott kis verebet. Sokáig egyebet sem tett, csak melengetett. Lassan, ó, de lassan, minden csepp véremet átjárta melege. Kimondhatatlan hűsége, atyai szeretete.
Kezéből etetett, igéből izatott, mindez sokáig, ó, de sokáig tartott. Csipogni, repülni, hordani tanított. Kezében vagyok, kezéből élek, mert szédít sokféle veszély, ujjai közt a kinézek, de nem félek.
Tudom, vihar is megtépáz, héja is kerülget, kétség, bú, gond, nyomor szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet. S így lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben, kezében csupán eszköznek lenni, ugyanek ezekben lelkeket vezetni, megtanít az Isten.
Kedves testvéreim, az igehirdetés előtti énekkel folytassuk az Isten tiszteletünket. Énekeljük az igehirdetés előtt az 591-es számú ének első versét. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk, az hős ellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere. Nincs ilyen több a földön.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló ígéjét Pál leveléből az Efezusbeliekhez, a 6. részből, a 10. verstől a 20. versig. Végezetül legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezzétek körül a derekatokat igaz lelkűséggel. Öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek, minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentért, értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell. És a felolvasott ige szakaszból kiemelném a 13-as verset. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megálljatok. Kedves testvérek, kedves szülők, kedves gyerekek! Gyermekkoromban, nagyjából amikor ilyen kis hittanos voltam, mint a szereplő gyermekek, akkor nagyon-nagyon szerettem az olyan történeteket, vagy legendákat más népektől, vagy olyan rajzfilmeket is, vagy olyan mesekönyveket olvasni, melyek arról szóltak, hogy egy hatalmasabb erő, egy nagyobb hatalom, egy hőst felruházott valamilyen különleges eszközökkel azért, hogy le tudja győzni a gonoszt. És nagyon jó volt ilyenkor, mert én is elképzeltem azt, hogy akkor én is lehetek ilyen hős, amiről a Bibliában is olvashatok. Több hős is van a Bibliában szintén. Ugye hittanórákon erről is tanulunk. És amikor ezt az ige szakaszt olvastam, akkor nagyon fellelkesültem, hiszen eszembe jutott ez a szép kis emlék. És valóban Isten az ő követőit ma is felruházza különleges képességekkel, hogy ellen tudjanak állni a gonosz hatalmának, ahogy olvashattuk az ige szakaszban. Viszont ahogy már felnőttem, elém került újra ez az ige szakasz, akkor már addigra jobban ismertem az ellenséget is, akivel itt a földön minden Jézus Krisztus követőjének tusakodnia kell. És akkor rájöttem, hogy nem csak kiváltság ez, hogy Isten ad nekem ilyen fegyvereket, eszközöket, amiről az igében olvashattunk, vagy amit a gyerekek talán a játékokból ismerhettek, egy teljes fegyverzetet, hanem igazából létfeltétel is, mert az életünkhöz szükséges itt a földön, hogy meg tudjunk maradni Jézus Krisztus útján az ő követésében, hogy jöjjön bármi, semmi sem tántorítson el onnan. Tehát, ahogyan az igében is hallhattunk, az ige ismerteti azt, hogy van egy ellenség, és hogy valahogyan ellen kell neki állni, védekezni kell ellene. És maga Isten adja a fegyverzetet ez ellen. Tehát két dologról fogunk beszélni, hogy mi is az, ami ellen pontosan tusakodunk itt a földön, mi, mint Krisztus követői, illetve, hogy hogyan is lehet védekeznünk ez ellen, vagy hogyan is arathatunk győzelmet. Tehát nézzük meg, hogy milyen hatalmakkal is állunk itt szemben a földön. Szintén kiskoromban volt az egyik nagyon szeretett foglalkozásom az, hogy utána olvastam különböző háborúknak, meg katonáknak a beszámolóinak, hogy hogyan élték meg a háborúkat, és ott Ők mondták, több beszámolóban is olvastam, hogy általában egy csata kimenetelét az döntötte el, hogy mennyire jól ismerték azt, akivel szembeálltak. Mennyire jól ismerték az ellenfelüket. És ha megnézzük a mi esetünket, keresztények esetét, azt tudjuk, hogy a kísértő az biztosan nagyon-nagyon jól ismer minket. Ebben biztosak lehetünk. Abban viszont nem, hogy mi vajon ismerjük-e azt, akivel szemben állunk. Gyakran kerüljük is a beszédet erről. Vagy talán középkorinak hangzik, hogy van ez a sátán, ez a szétdobáló, vagy ez a kísértő, aki elfordítja a szívünket Istentől. Talán azt gondoljuk, hogy ilyen csak az Ószövetségben volt, pedig a Szentírás nagyon is aktualizálja, hogy ma is van ugyanígy ez a kísértő. Ma is az a küldetése, hogy az emberek szívét elfordítsa Istentől. Éppen ezért néhány fontos tényt, fontos róla tudnunk. És az első tényt, azt Pál is mondta, azt így olvashattuk az igében, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. És amikor olvastam ezt az igét először, akkor így megakadt a szemem ezen, hogy a sötétség urai a mennyei magasságokban vannak, ez micsoda. Utána eszembe jutott, hogy hát a kísértőnek nem szabad, hogy félelmetes legyen, nem igaz? Tehát, hogyha el akarjuk képzelni ezt a sátánt, vagy ördögöt, vagy kísértőt, akkor nem úgy kell, mint ahogy a mesékben elénk adják, hogy így a szarvas ördög, aki csúnya meg félelmetes, hanem pont ellenkezőleg. Egy olyan valaki, aki szép, aki nagyon jól néz ki, aki képes belevinni a rosszba, mert hallgatunk rá, mert elő tudja adni, hogy ő a jó. Ő nem mondja magáról, hogy ő a gonosz lenne. Az ő útjait szebbnek, egyszerűbbnek tünteti fel, ezért is hallgatnak ma is sajnos olyan sokan rá. Tehát, hogyha el akarjuk képzelni, inkább egy nagyon szép angyalként kellene elképzelni ezt a kísértőt, és ezt tudjuk is jól Jób könyvéből, hogy ő valóban egy angyal volt, mielőtt elbukott volna ez a kísértő. Ráadásul a fényhozó, ugye a neve is, a Lucifer ezt is jelenti. És még magát, Jézust, Isten fiát is képes volt megkísérteni többször is a pusztában, amikor ott volt. És hogyha Jézust megpróbálta megkísérteni, akkor előttünk lehet, hogy milyen nagy is az ereje egy emberhez képes ennek a kísértőnek. Tehát mondhatni, hogy mi ki vagyunk szolgáltatva az ő erejének. Viszont van egy megnyugtatóbb tény is a kísértővel szemben, az pedig az, hogy bármilyen nagy is egy emberhez képest, Isten mindig nagyobb lesz tőle. Szoktam látni egy ilyen nagyon szellemes képet, amit megosztanak általában a Facebookon, hogy Isten és az ördög így szkanderoznak a világ sorsáért, és ez végül is találó lenne ez a kép, csak annyiban aránytalan, hogy ugyanakkorának tűnik ez a két hatalom. A valóság az nem ez. Ugye mondtam, hogy a kísértő legyen bármilyen nagy egy ember erejéhez képest, Isten mindig sokkal hatalmasabb tőle. Tehát a mi kereszténységünkben nem úgy kell elképzelni, hogy a jó és rossz örök harcában vagyunk benne, hanem igazából mi eleve a győztes oldalon állunk. Mert Isten mindig hatalmasabb ettől a kísértőtől, sőt, mivel ő egy angyal volt, bukott angyal lett, ezért még ma is alá van vetve Istennek. Azt viszont tudjuk az igéből, hogy magunktól semmire nem lennénk képes ez a kísértő erő ellen. És ezért adja Isten nekünk ezt a fegyverzetet, amiről olvashattunk. Gyerekek, akik ismeritek a Minecraftot, ott is be kell pakolni az inventoriban a páncélszettet a karakternek, hogy jól kibírja az ütéseket, meg ilyeneket. Na tehát valami ilyesmi képen kell elképzelni ezt a mennyei fegyverzetet, ezt a lelki fegyverzetet, amelyet Isten küldött számunkra. tehát nélküle semmire nem lennénk képesek. És hogy mi is ez a fegyverzet? Pál apostol nagyon jól szemlélteti a számunkra, hiszen egy római légiós katonának a fegyverét mutatja elénk. És ez azért volt akkoriban nagyon meggyőző, mert abban az időben ő számított a legerősebbnek, ez a katona. Ő biztos, hogy legyőzött mindent. Tehát ez egy nagyon meggyőző kép akart lenni, hogy aki elfogadja Istentől ezt a lelki fegyverzetet, ezt az armorszettet, akkor biztosan megáll a kísértővel szemben. És mik is ennek a páncélszetnek a részei? Az első volt az igazság szeretet öve. Ez tesz bennünket, keresztényeket készí arra, hogy tényleg mindig az igazság oldalán akarjunk lenni. Teljesen mindegy, hogy milyen igazságtalanságot látunk, az nem tetszen nekünk, hanem mi pont, hogy még ha nem is éri meg nekünk, akkor is az igazságot pártoljuk. Mert az az Istennek az igazsága és az ő akarata, és az olyan embereket szereti, akik mindig igazat szólnak, igazat tesznek. A megigazulás páncélja is van, és ez talán az egyik legfontosabb elem, hiszen a legfontosabb szerveket védi, ugye itt a felső testen, ott a szívünk is. És mivel megigazulás páncélja a neve, ez jelenti azt, hogy ha ezt felvesszük, akkor tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus, az ő saját igazságát, azt már nekünk adta. Megigazított bennünket az ő áldozata által a kereszten. És így ebben a páncélban úgy állhatunk Isten elé, minthogyha soha nem követtünk volna el semmilyen bűnt. És valóban a megigazulás Jézus Krisztus által lehet tényleg olyan erős, hogy megvédje az életünket, mint egy igazi páncél, egy római katonát. Az evangélium hirdetésének a saruja is érdekes, mert ez valahol egyben ellentámadás is. Mert hogyha csak a többi páncéldarabra gondolunk, akkor csak védekezünk az ördög ellen, a kísértő ellen. Viszont a saru az ugye a katonának a mozgékonyságát tükrözi. Tehát, hogyha mozgékonyak vagyunk ebben, hogy Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetésében, akkor igazából ez nem csak egy védekezés, hanem ez az ördög ellen egy ellentámadás. Csak milyen jó látni azt, hogy nem az ő módszerével, nem erőszakos módon, hanem pont ellenkezőleg másokat segítünk az örök életre. Akkor ott volt még a hit pajzsa, amely ugye kivédi az ördögnek a tüzes nyilait, tehát pont ezeket a szépnek tűnő kísértéseket, amikor valaki hazugságra akar bennünket csábítani, vagy arra, hogy valami rosszat tegyünk. Tehát ezzel a pajzsal a kezünkben képesek leszünk ellenállni a rossz suttogásának, amikor a fülünkbe suttog a vállunkról, hogy rosszat csináljunk. Az egyik legfontosabb része a páncélzatnak a sisak, az üdvösség sisakja, és ez két részből is fontos. Az egyik az, hogy ugye nyilván, ha rossz dolog történik velünk, akkor hamar elcsüggedünk. Hamar elkeseredünk, hogy minden oda veszett. De ha rajtunk van az üdvösség sisakja, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus Krisztus már megszabadított bennünket minden bűntől, a haláltól, akkor ez eszünkbe jut még a legnehezebb pillanatainkban is. Vagy a másik dolog, ha valamikor az életünk folyamán elgyengülnénk, valami kísértésbe esnénk, akkor segít eszünkbe jutatni ez a sisak, hogy nincs minden veszve, vissza lehet újra és újra fordulni Jézushoz, aki újra és újra megbocsájt nekünk, de azt szeretné, hogy többet ne kövessük el azt a rosszat. És az legutolsó páncélszett darab az a kard, a lélek kardja. És ez jó, mert ez egyben azt mondja nekünk, hogy Isten a szent lelkével értünk viaskodik, mellettünk viaskodik folyamatosan. Megpróbál minket megvédeni. És az ige is egyben ez a kard, és ezért is fontos az igét tanulmányozni. Hiszen akinek alapos ige ismerete van, sok ige magyarázatot hallgat, annak eszébe fognak jutni bizonyos helyzetekben olyan dolgok, amelyeket Jézus tett, vagy amelyeket Jézus mondott, és ezek a segítségére lehetnek majd abban a helyzetben. És az ige szakasz végén egy nagyon fontos dolgot is mond Pál, hogy nem elég, hogy rajtunk legyen ez a fegyverzet, hanem ezt valahogyan karban kell tartani. Ezt is olvastam, amikor a katonákról olvastam kiskoromban. Hogy a fegyverzetet, ugye, mivel fémből van, ezért mindig karban kell tartani. Hogy mindig jól szuperáljon, amikor szükség van rá. És ez az imádság, az Istennel való kapcsolat. Tehát nem mindegy, hogy hogyan teljesítünk jól ebben a földi küzdelemben, itt a földön. Mindig keresnünk kell az Istenünknek a közelségét, imádságban elé víve minden nehézségünket, vagy éppen hálaadásunkat. Tehát kedves testvérek, mai világunkban is sok támadás érhet bennünket, sok kísértés érhet bennünket, keresztényeket, viszont számunkra is van adva ez az eszköztár, ez a lelki fegyverzet, bármikor használhatjuk őket, ne felejtsük el ezt megjavítani, ugye karbantartani, Istenhez fordulni imádsággal, mert nélküle semmire nem mennénk. Így álljunk helyt itt a földön, küzdelmeinkben, és az imádság segít abban is, amit a színdarabban is láthattunk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen apró dologra vagyunk képesek, ezt Isten meg fogja nekünk mutatni, hogy mi az. És akkor azt az ő dicsőségére tudjuk végezni itt a földön. Mert nem csak ez a viaskodás a keresztény ember feladata, hanem az, hogy egymás felé szeretettel szolgáljunk. Legyetek ti is Krisztus hű katonái. Vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok Krisztusban, és békében élvezhessétek az üdvösség gyümölcsét, amit Jézus drága kereszt halálával szerzett nektek, már akkor, amikor még meg sem születtetek. Amen. Énekeljük az 591-es számú már megkezdett éneknek a második verszakát. A második verszaka így kezdődik, erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesénk.
Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesünk. De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az, Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld úra, ő a mi diadalmunk.
Kedves testvéreim, helyünkről fennállva és fejünket meghajtva, imádkozzunk Istenünkhöz. Drága Teremtő Istenünk, hálát adunk a Te jóságodért, azért a sok mindenért, amivel elhalmozol bennünket. Hálát adunk a tegnapi ifjúsággal való sütögetésért, hálát adunk a mai keresztelős családokért, és szintén a gyermekek szerepléséért is. És köszönjük, hogy azt üzened számunkra, hogy a kísértő ellen folytatott harcban mellettünk állsz, megvédesz bennünket, ráadásul abban is segítesz bennünket, hogy mi is az, amit itt a Földön tudunk végezni a te dicsőségedre, és hogy legyen az, vagy tűnjön az emberek szemében bármilyen jelentéktelennek, te akkor is fel tudod azt használni a te dicsőségedre. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezeti tagokat. Te légy azokkal, akik nehéz helyzetben vannak. Te légy azokkal, azzal a családdal, akiknek a gyermekük beteg továbbra is. Te adj abba a családba gyógyulást is, minden olyan testvérnek, aki valamilyen betegséget hordoz. Te áld meg a gyászolókat is, az ők szívüknek, te adj vigasztalást szomorúságban, állj mellettük, és támogasd őket a szent lelkeddel. És te áld meg, kérünk, Urunk, a hittanos családokat, a gyermekeket, a hitük növekedésében, hogy egyre közelebb kerülhessenek te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy vagy nekünk, és hogy meghallgatod a csendes imádságunkat, amelyet egy percben most eléd viszünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod az eléd vitt imádságainkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is egy imádságba foglaljuk a himnusz eléneklésével. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket, és a 799-es számú énekünket énekeljük, kárpátaljai testvéreinkre gondolva. Mindig velem, Uram!
Még néhány dolgot szeretnék mondani, hogy amikor kimegyünk, akkor ne siessünk el, hanem itt az udvarban van egy kis hideg limonádé, éljünk vele, és talán beszélgetni is megállhatunk ismerősökkel. Ez az egyik. A másik, hogy a fiatalember, aki kezelésekre kell hordanunk, segítségekre szükségünk lesz most ezen a héten is, és feleségemnél tudnak feliratkozni, akik segíteni tudnak. Illetve azt is hirdetem, hogy ne feledkezzünk el a jövő vasárnapi ebédre való feliratkozásról sem ott a kijáratnál. A záró énekünk pedig a 725. ének, mind a három versét énekeljük, Új szívet adj, Uram, én nekem.
Oh.